Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a gyülekezetben. Ha valaki először van itt, különös szeretettel, hagyj köszöntsem a Pasoréti gyülekezet nevében is. A világegyetemi előadássorozatunk újabb témáját láthatjuk is már kivetítve. Geopolitika a Biblia tükrében. Dr. Varga Gergely, barátom és lelki testvérünk, a gyülekezet tagja, ebben a témában szakértő, és ő fogja megtartani majd az előadását, és szokás szerint lehet majd kérdezni az előadás után, ha lesznek kérdéseink. Egy rövid igei gondolattal kezdjük az esti alkalmunkat, előtte pedig énekeljünk egyet. A 393. számú dicséret az énekeskönyvünkben, Isten szabadító hatalmáról, kegyelméről énekel, ne csüggedj el, kicsinysereg, 393. számú dicséret.
Ne csüggedj el, kicsinysereg.
Kalózunk szerint mai napra kijelölt új szövetség ige szakasz Lukács evangéliuma 22. részében található. Az első verstől kezdődően olvasom, és egyetlen gondolatot emelek ki. Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, amely húsvétnak mondatik, és a főpapok és az írástudók keresték a módját annak, hogy hogyan öljék meg őt, mert féltek a néptől. Bement a sátán Júdásba, aki Iskáriótesnek neveztetett, és a 12 számából való volt. És elment, megbeszélte a főpapokkal és vezérekkel, hogyan adja őt nekik kezükbe. És azok örültek, és megszerződtek vele, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig megígérte, és alkalmat keresett, hogy őt nekik kezükbe adja, mindenfajta zenebona nélkül. Eljött pedig a kovásztalan kenyerek napja, amelyen meg kell öletni a húsvéti báránynak. És elküldte Pétert és Jánost, mondva, elmenve készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. A bibliai gondolkodás, a Biblia tükrében a geopolitikai események is azt a képet juttatták eszembe, amit így szoktunk mondani prédikációban is, hogy madártávlatból látni a dolgokat. A Biblia látószöge, a hit szempontja, madártávlata, hogy nem csak láthatók vannak, hanem láthatatlanok, és a láthatatlanok határozzák meg a láthatókat. Madártávlatból minden olyan aprónak tűnik a Földön, pedig lehet, hogy nagyhatalmak jönnek, mennek, uralkodnak, a Földön élő emberek érzik ennek a dolgát, erejét, de madártávlatból akkor is aprónak tűnik minden. Lukács evangéliuma 22. részében, ahogy hallottuk, a passió történet felvezetése, leírása. Elérkezett a Páska ünnep, húsvét ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe, és nagyon érdekes, hogy először Isten azt akarta kijelenteni, hogy az ellenség elkezdi a munkáját. Elérkezett az ünnep ideje, és a vezetők, Izrael vezetői, sajnos egy tanítvány is, Jézus szeretett tanítványa, Iskáriótes Júdás, elkezd aktivizálódni. Júdás segített abban, hogy mindenfajta tömeges összejövetel nélkül sikerüljön Jézust elfogniuk. A főpapok különben nem is végeztették volna ki Jézust ezen az ünnepen, mert féltek, hogy ne talán még nekik bajuk lesz a galileak miatt, akik szerették Jézust. Hallottuk, hogy még a láthatatlan világ gonosz hatalma, hatalmassága személye, a sátán is aktivizálja magát, bement Júdásba. Madártávlatból, a bibliai üzenet szempontjából tehát látjuk, hogy a gonosz ott van, jelen van a világban, a láthatók világában. Viszont akkor is Isten irányít mindent, erről énekeltünk is az énekben. Azért indulhatott el a gonoszok aktivizálódása személyesen, meg állami szinten, mert eljött a Páska ünnep, hogy a húsvéti bárány megölettessék. Csak hogy ez a húsvéti bárány megöletés már Jézus megváltó művének a beteljesedése miatt kellett, hogy megtörténjen. Az Isten báránya Páska ünnepen kellett, hogy meghaljon. És hallottuk itt, hogy Jézus is valamit tesz, mert meg kell öletni a húsvéti báránynak. És ez a kell kifejezés jelző, hogy ha Isten akar valamit, akkor végső soron még a gonosz is azt teszi, ami az ő tervei, szándéka és célja. Természetes, hogy Jézus is aktivizálja magát, küldi a tanítványokat, és elindul mindaz, ami aztán beteljesedik az Úr Jézus kereszthalálában és feltámadásában. Tudom, hogy az előadónk előadásában majd ezt a bibliai madártávlatot fogjuk látni. Ne felejtsük el, hogy abban az időben is, amikor Jézus élt, ugyanúgy voltak nagyhatalmak, kishatalmak, emberi szándékok, gonosz emberi szándékok, ma is vannak, lehet, hogy valamelyikünk emiatt szenved is. Én nekem Kárpátaljáról hallottak, mindig nagy szenvedést okoznak lelkileg, most is, nagyon fáj a szívem. Vagy Romániában, ugye a nép választ arról, hogy mi a házasság, milyen szempontból választ majd a román nép, talán mi hálásak lehetünk, hogy a mi alkotmányunkban a házasság az egy férfi és nő kapcsolata, de ennél sokkal személyesebben is érinthet bennünket a kérdés, hogy vajon most ki irányít mindent az én életembe, éppen most, lehet, hogy a gonosz támad, a körülmények olyanok, amilyenek, magam is milyen vagyok. Adja Isten, hogy az előadás is, meg Istennek a szava majd az előadás igéiben, amit hallunk, a Biblia tükrében, ne csupán a láthatókat segítse jobban megismernünk, hanem a láthatatlan világ és a látható világ urát, az Úr Jézust is. Ő mindent elvégzett. És azzal, hogy fejezzem be, mi már nem Jézus kereszthalálát vágyjuk, hanem az ő eljövetelét. Akkor a kereszthalál és feltámadás miatt ügyködhetett a sátán, meg a gonoszok is, de Isten irányított mindent. Ma meg Jézus eljövetele miatt ügyködhet a sátán, az angyalai, a gonosz emberek is, nagyhatalmak is akár, jönnek-mennek a nagyhatalmak. Hálásak lehetünk, ha esetleg istenfélők, a vezetők, de ha nem, akkor is az Úr irányít mindent, és Jézus el fog jönni. És boldog örök élete annak lesz az örökké valóságban is, aki ennek az Úrnak a tanítványa. Két tanítvány küldött Jézus, mi is lehetünk ilyen tanítványok. Ha valamelyikünk még nem az, ma is Jézushoz hívunk mindenkit. Mert Jézust követve boldog földi élet minden nehézség között, és boldog örök élet. Most imádkozzunk, hogy Isten áldja meg előadónkat. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy ma is Te vagy mindenek Ura, és köszönjük, hogy az Úr Jézus megváltó műve elvégeztetett, és ezzel is jelezted, Isten országa eljött, és mi ebben élhetünk. Segíts nekünk, hogy mi ne csak a láthatókra figyeljünk, hanem Te rád is, Jézusra, aki noha láthatatlan, de mégis valósággal itt van velünk, szent lelke és igéje által. És köszönjük, hogy az előadónk is Jézus követője, és előre hálát adunk, Urunk, azért, az ismeretért, amit rajta keresztül ad most nekünk, áld meg az ő előadását, szolgálatát ebben, és kérünk téged arra, hogy a világi dolgokat is hagyj láthassuk másképpen, hagyj tudjuk mi is madártávlatból szemlélni, hogy így imádkozhassunk az elveszett világért, népünkért is, és hogy így lássunk mi is hűséges tanítványok. Mi is teljesíthessük azt a küldetést, amit nekünk akarsz adni, Urunk, személy szerint is, és mint közösség. Jézusért. Amen. Hallgassuk meg az előadást.
Köszönöm szépen a szót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai estén. Egy rövid ige szakasz fölolvasásával kezdeném az előadásomat. A 46. Zsoltárt szeretném felolvasni. Tehát a Szentírásból a 46. Zsoltár eképpen szól. Az éneklő mesternek, a kóráfiainak éneke a hallamotra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha eltávoznék is a föld, ha hegyek komlanak is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgástól. Forrásainak állja megövendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten bíradatkor. Nemzetek zajonganak, országok mozognak, kiereszti haragját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön. Hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Csendesedjetek én, ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Erős vár tehát a mi Istenünk, és ha körülnézünk a világban zajló történésekre, így a 21. század elején, bizony sokszor zavarba ejtően sok impulzus érhet minket, hogy vajon merre halad a világ, merre halad a világ politika, benne Magyarország helyzete, Európa helyzete, hogyan fognak alakulni az országok sorsai körülöttünk, és talán úgy érezzük, hogy nagyon felgyorsultak, nem is alaptalanul az események körülöttünk az elmúlt években különösképpen. Egyfelől, ha körbenézünk a világban, és megkapcsoljuk a tévét, rádiót, internetet nézzünk, talán mindennyiunkban megfogalmazódik a gondolat, hogy a világ összezsugorodott. A világ szinte, mintha egy kis falu lenne, egységesül, homogenizálódik a világ egyik pontjáról a másikra. Rettentő rövid időn belül el lehet jutni, és mindez a politikára is kihatással van. Egyfajta nemzetközi együttműködést tapasztalunk nagyon sok területen, és egyfajta uniformizálódást is sok téren, ami a politikai kérdéseket illeti. Legeklatánsabb példa talán az Európai Unió, ugye itt Európában. Egyfajta szoros nemzeti együttműködést tapasztalhattunk az elmúlt évtizedekben, amelynek ugye immár Magyarország is részese 2004 óta. De hasonlót tapasztalhatunk világszinten, globális szinten is az Egyesült Nemzetek szervezetének keretében, ahol számos globális kérdést tárgyalnak meg az államok, és jutnak, vagy éppen nem jutnak közös nevezőre, és ezekben a kérdésekben aztán az államoknak alkalmazkodnia kell a közösen létrejött konszenzushoz, egyetértéshez. Láthatjuk, hogy körülöttünk egyre több civil szervezet, nemzetközi civil szervezet, vagy úgynevezett NGO, nem kormányzati szervezet tűnik fel, amelyek szerteágazó nemzetközi hálózattal rendelkeznek, és bizonyos nemzetközi ügyeket, globális ügyeket karolnak föl, mint környezetvédelem, emberi jogok, fejlesztés, nemzetközi segélyezés, és sorolhatnánk. Minden mellett persze nem mehetünk el szó nélkül a nemzetközi gazdasági szereplőkre, és különösen a nemzetközi vállalatokra, úgynevezett multinacionális vállalatokra, amelyek szintén uniformizálják a világot, egységesítik a világot. Bemegy az ember a McDonald'sba Budapesten, Tájföldön, vagy akár a világ másik részén, Dél-Amerikában ugyanazt a terméket vásárolhatja, ugyanazokat a szolgáltatásokat tudja megvenni. Mindez szintén azt a hatást kelti az emberben, hogy egyre egységesebb, egyre hasonlóbb a világ, bárhol éljen is az ember. Ha megnézzük a nemzetközi politikát és a nemzetközi kapcsolatokat, akkor mindezek a folyamatok ezekben az említett fogalmakban tükröződnek vissza, az úgynevezett globalizációban, amely ugye egyfajta technológiai fejlődést is magában takar, egyfajta a világot átszövő hálózatokat, ahol az információ, a termékek, az emberek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és egyre nagyobb, egyre sűrűbb interakciókban vannak egymással. Integrációk, akár ugye az említett Európai Unió. Integráció olyan értelemben, hogy egyes országok bizonyos döntésekben megállapodnak, hogy azokat a jövőben közösen fogják azt a kérdést szabályozni, vagy azon a területen nem fognak saját egyéni nemzeti döntéseket hozni, hanem csak olyan döntéseket, amelyeket előzetesen más államokkal is megtárgyaltak és konszenzusra jutottak. Az úgynevezett globális kormányzás kérdése különösen az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében. Ilyen kérdés például nemzetközi tengereken milyen szabályok vonatkoznak hajókra, a légi közlekedés, nemzetközi információáramlás az interneten, bizonyos alapvető emberi jogok kérdése. Ez mind-mind az úgynevezett globális kormányzás körébe tartozik. És ide sorolható még bizonyos tekintetben a multikulturalizmus, amely ugye különösen Európában az elmúlt években látványosan fejti ki hatását, többnyire negatív hatását, amely szintén azt az érzetet kelti, hogy a világ népessége összekeveredik egyik térségből a másik térségbe, az emberek gyorsabban és nagyobb tömegekben mozognak, egyfajta globális falu képét vetíti előre az előbb felsorolt folyamatokkal egyetemben. Tehát, ha körülnézünk a világban, nagyon könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy a világ homogenizálódik, és egyfajta egységes, közös kormányzás, egységes vezetés felé halad a világ. Ugyanakkor, ha éles szemmel figyeljük a világban zajló folyamatokat, bizony más, ezzel szöges ellentétes folyamatokat is megfigyelhetünk. Ez a minap készült, ez a kép egy kínai és egy amerikai hadihajó majdnem végzetes következményekkel járó incidenséről a dél-kínai tengeren. Gyakorlatilag métereken múlt, hogy a két hadihajó nem ütközött össze, és akár kisebb fegyveres konfliktus is kialakulhatott volna napokkal ezelőtt a két nagy hatalom között. A lenti kép Vlagyimir Putyin orosz elnöknek elmúlt év márciusában elhangzott beszédét ábrázolja, amelyben a választási kampány utolsó napjaiban azzal állt a világ elé, hogy Oroszország milyen új, szinte legyőzhetetlen interkontinentális fegyvereket fejleszt, amelyekkel kicselezheti bármely más nagyhatalom rakétavédelmi vagy más védelmi rendszereit. De nem is kell olyan távol mennünk, akár itt Európán belül megfigyelhető olyan politikai folyamatok, amelyek éppenséggel az egységesülés ellenébe hatnak. Talán a legszemléletesebb példa az Európai Unió vonatkozásában, ugye az úgynevezett Brexit, vagyis Nagy-Britannia közelgő kiválása az Európai Unióban, ami minden, csak nem az egységesülő Európa felé mutató folyamat. És természetesen nem lehet elmenni a legújabb amerikai elnök mellett sem, akinek politikai krédójának középpontjában ugye az amerikai nemzeti nagyság, az amerikai nemzeti érdekek erőteljes képviselete áll, amely szintén éles ellentétben áll azokkal a világ egységesülését szolgalmazó folyamatokkal, amelyekről az előbb beszéltem. Tehát nemzetközi fegyverkezés, nagyhatalmi konfliktusok, a nemzeti gondolat, a nacionalizmusok előretörése világszerte tapasztalható. Mindezek tükrében, ha a Bibliát a kezünkbe vesszük, alapvetően három kérdés fogalmazódhat meg, hogy keresztény emberként, ha a Biblia szerint szeretnénk mindezekhez a kérdésekhez viszonyulni, hozzányúlni, hogy vajon hívő emberként, akár csak egyszerű állampolgárként, hogyan, miképp érdemes mindezekről a kérdésekről gondolkodnunk. Talán három alapvető kérdés az, amely megfogalmazható bennünk. Egyrészt van-e Istennek tetsző nemzetközi rend ebben a bukott világban? Létezette, ha visszamegyünk a történelemben, egy olyan rend, hogy olyan nemzetközi rend, nemzetközi szabályokkal, az államok egymáshoz való viszonyával, amely valamiképpen tükrözte azt a fajta isteni rendet, amelyet a Bibliában megismerhettünk. Második kérdés a jelenre, illetve a jövőre vonatkozik. Világkormány vagy egyfajta versengő nemzetállamoké a jövő, hiszen ahhoz, hogy jó válaszokat tudjunk adni a jelenre és a jövőre is vonatkoztatva, értelemszerűen meg kell értenünk, meg kell jól ismernünk azokat a folyamatokat, amelyekben élünk, amelyek körülvesznek minket. És végül, de nem utolsó sorban, mindezek mentén fontos megvizsgálnunk, hogy a külpolitikára, a nemzetközi kapcsolatokra nézve, melyek talán azok a keresztény alapvetések, amelyekből kiindulva érdemes a válaszokat keresnünk, arra nézve, hogy hívő emberként, akár egyszerű állampolgárként is megfelelő irányba induljunk el a válaszok megtalálását illetően. Mindenek előtt azonban érdemes egy kicsit a fogalmakkal megismerkedni, hogy egy nyelvet beszélhessünk. Mi is az a geopolitika, illetve a nemzetközi rend? Számos definíció, könyvtárnyi irodalom, illetve viták képezik a geopolitikáról szóló tudományos diskurzust, ezért itt csak egy nagyon lerövidített, összefoglaló jellegű jelentéstartalmat adnék meg erre nézve. A geopolitika tehát valahol arról szól, hogy egy térben, földrajzi környezetben a földrajzi tényezők figyelembevételével az államok hogyan viszonyulnak egymáshoz. A nemzetközi kapcsolatokban a földrajzi távolságok, a földrajzi tényezők figyelembevételéről van tehát szó. Tehát a geopolitika és a nemzetközi rend tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy egyes nagyobb földrajzi egységeknek, vagy akár a világban, az egész világra nézve, milyen a politikai térképe. Az államoknak milyen hatalmi törekvéseik vannak egymásra nézve. Ilyen kérdésekkel foglalkozik, tehát sok vagy kevés állam van egy-egy adott térségben, kontinensen, erős és nagy államok, vagy más szóval ugye nagyhatalmak az egymáshoz való viszonyát vizsgálja, illetve a kisállamokhoz való viszonyát is vizsgálja. Külön figyelmet szentel az úgynevezett birodalmi törekvésekre, legyen az területi törekvés, vagy valamiféle befolyásszerzésre irányuló törekvés. És végül, de nem utolsó sorban, bizonyos értelemben kapcsolódik ahhoz is, hogy az adott nemzetközi rendben milyen nemzetközi szabályok, úgynevezett nemzetközi normák érvényesek, az államok milyen szabályok mentén alakítják egymással a kapcsolataikat. Azt tudjuk a Szentírásból, hogy Istennek hatalma van a népek, a nemzetek és a birodalmak felett. Ahogy a Szentírásban olvashatjuk a római levélben, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, a mi hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Istennek tehát hatalma van az államok összessége felett is, vagyis a nemzetközi rend, a nemzetközi kapcsolatok felett is. Tudjuk azt is a Szentírásból, hogy az engedelmes uralkodó, vagy másképp fogalmazva, egy állam politikai vezetése hogyan, milyen formában tud a Szentíráshoz hű maradni, Isten igéjéhez hű maradni. Felhozhatjuk példaként Dávid király uralkodásának jelentős részét, vagy a fiának, Salamon király uralkodásának jelentős részét, amelyben tudva természetesen Dávid és Salamon bűneiről, illetve azokról az időszakokról, amelyekben eltértek Isten akaratától, de mégis egyfajta áldás volt Izraelen és az uralkodók, Izrael uralkodóin az uralkodásuk idején. De vajon mit mond a Szentírás a nemzetközi rendről? Van-e biblikus nemzetközi rend? Van-e biblikus nemzetközi kapcsolatok? Van-e olyan nemzetközi rendszer, amely valamilyen formában tükrözi a Biblia világképét? Ahhoz, hogy ez a kérdésnek a megválaszolásához közelebb kerülhessünk, talán célszerű az irányba kutakodnunk, hogy hogyan volt jelen, hogyan tükröződött Isten igéjének jelentősége a különböző történeti korszakokban, a különböző nemzetközi rendek, különböző egymás követő nemzetközi rendszerek idején, és a magukban a nemzetközi kapcsolatokban. Értelemszerűen, mivel egy bukott világban vagyunk, tudjuk, hogy ez a világ, ami Krisztus el nem jön majd az utolsó napokban, soha nem lesz olyan hiteles tükörképe a Szentírásnak, amelyet Isten eredetileg szánt volna a világnak. Nem is az a kérdés tehát, hogy volt-e, amióta van történelem, van emberi történelem, hogy volt-e olyan nemzetközi rend, amely teljes egészében hitelesen tükrözte volna Isten igéjét, az államok, a politikai vezetések egymáshoz való kapcsolatát illetően. Sokkal inkább arról van szó, hogy mégis lehettek-e olyan korszakok, amelyekben akár a szállamok egymás közötti kapcsolataiban, a szabályokban, vagy egyáltalán az államok egymáshoz való viszonyában, vajon olyan értelemben, hogy birodalmak voltak-e, vagy kisállamok, városállamok voltak-e éppen inkább, vagy éppen hatalmas birodalmak. Tehát, hogy mindezek közepette létezette olyan nemzetközi rend, amely valamilyen képpen mégis jobban tükrözte Isten igéjét, Isten igazságát. Érdemes tehát visszamenni egészen a kezdetekhez. Azt tudjuk a Szentírásból, a Genezisből, hogy a Bábel tornyának történetéhez kapcsolódik a népek szétszéledése, vagyis az emberiségnek népek szerinti széttagolódása. Értelemszerűen a mai értelemben vett államok sokkal későbbi képződmények, sokkal később alakultak ki, mégis erre az időszakra vezethető vissza az a történés, illetve aztán folyamat, amely a mai államok kialakulásában is döntő szerepet kapott, vagyis az, hogy a népek kultúrája, nyelve elkülöníti egymástól. Elkülöníti őket egymástól. Mindenben a kontextusban a Szentírás ugye kiemelt figyelmet fordít Izrael népének kiválasztására Ábrahám elhívása által, tehát Izrael, mint Isten kiválasztott népének a kialakulására. A nemzetközi rend vizsgálatát talán kezdjük az ószövetségi Izrael állammal. Tudjuk, hogy a bírák kora, az az államalapítás, illetve az államépítés kora bizonyos értelemben, majd ezt követően Dávid és Salamon király idején ugye Isten megáldja, felemeli Izraelt. Tehát azt látjuk, hogy Izrael egy állam, egy ország élén Istenhez hű uralkodók kerülnek, Isten ilyen embereket helyez egy ország élére, és ez az ország, ez sok tekintetben tükrözi Isten igéjét, Isten igazságát. Azt is látjuk azonban később, hogy Salamon, már Salamon idején is, majd aztán utódai alatt is nő az engedetlenség, és Izrael hanyatlásának lehetünk szemtanúi. Vagyis ugyancsak egy állam egy bizonyos értelemben egy homogén, egy nemzetiségű államban tapasztalhatjuk azt, hogy a nép elfordul Istentől, és az az állam a működését tekintve, más országokhoz való kapcsolatait tekintve nem tükrözi már Isten igéjét, Isten igazságát. És aztán tudjuk a Bibliából, hogy Izrael ketté szakad, Izraelre, Júdára, előbb Izraelt, majd Júdát ingázzák le szomszédos hatalmak, majd Izrael népének fogságára kerül sor. Mindeközben pedig a nemzetközi rend a Közel-Keleten folyamatosan változik. Nagy hatalmak jönnek és elbuknak. Az egyiptomi, az asszír, a babiloni, a perzsia birodalmak felemelkedésének és bukásának lehettünk tanúi. Vagyis azt láttuk, hogy tulajdonképpen a nemzetközi rend független attól, hogy egy adott ország a külkapcsolataiban is, és a belső működésében is követi-e, akarja-e követni Isten igéjét, akarja-e, hogy hű legyen Isten igéjéhez. Említettük a perzsa birodalmat, ugorva előre néhány száz esztendőt. Tudjuk, hogy Kűrosz és Dareiosz uralkodása idején, Esdrás és Nehémiás korában Isten megengedte, hogy Izrael fiai, vagy legalábbis egy jelentős részük visszatérhessenek Izrael földjére. Sőt, templomépítésbe kezdhetnek. Egyfajta lelki megújulás tapasztalhattunk, egyfajta visszafordulást Isten igéjéhez. Mindez távlatokból, nemzetközi kapcsolatok szempontjából, illetve az állam és a politika tükrében mit is jelent? Egy perzsa, egy idegen birodalmon belül Izrael népe visszafordul Isten igazságának útjára, és megjelenítheti sokkal inkább, mint a korábbi években, évszázadokban Isten igéjét saját magának és más népek számára is. Tehát azt látjuk, hogy míg az előző korszakban Izrael önálló államként tudott Isten igéjéhez hű maradni, addig itt, néhány száz évvel később, már egy más birodalmon belül, egy idegen birodalmon belül is Isten megengedi, hogy Izrael népe bizonyságú lehessen más népek számára. Ugorjunk tovább a történelemben, a római birodalom. Ugye Krisztus életének korszaka, római birodalom idejére tehető, majd aztán Pál apostol nyomán a kereszténység gyors elterjedésének lehettünk tanúi egyben. Az első és talán a legnagyszabású keresztény üldözések korának is lehettünk tanúi a római birodalmon belül. Tehát Isten igéjének megjelenítése szempontjából tulajdonképpen ellentétes folyamatokat is tapasztalhattunk egy birodalmi szervezetben, egy birodalmi keretben egészen 312-ig, amikor is Nagy Konstantin idején megszűntek a keresztény üldözések. Később, 4.-5. században Európa, illetve a mai Közel-Kelet jelentős részének történelmében ugye a római birodalom kettéosztásának lehettünk tanúi, a kelet-római és a nyugat-római birodalom kialakulásának, ugyanakkor erre a korszakra tehető a kereszténység államvallásátétele, az intézményes egyház megszilárdulása, megerősödése, és tulajdonképpen sok értelemben a keresztény hitelvek terjedése idegen korábban más területekről, a római birodalom területére jövő népek megtérítése a keresztény tanok szerint. Tehát egyfajta felívelő korszakot tapasztalhattunk a kereszténység, illetve a Biblia tanainak nemzetközi érvényesülésében. Néhány száz évet előreugolva a nagy népvándorlások kora, illetve gyenge, egymáshoz lazán kapcsolódó germán királyságok kora jellemzi Európa jelentős részét, anarchia, állandó háborúskodások, a nyugati keresztény egyház igen meggyengül, gyakran fenyegetve is vannak barbár, illetve keleti nomád népek által ezek a ekkor már zömében keresztény európai népek, és az egyház maga is védekezésre szorul. Vagyis azt látjuk, hogy a nemzetközi kapcsolatokban is a kereszténység, illetve Isten igéjét tükröző értékek és normák, azok védekezésre szorulnak, visszaszorulnak. De ugorjunk előre ismételten néhány száz évet, a nyugati egyház virágkorának lehettünk tanúi. Az egységes keresztény, egységes keresztény európai világkép, az egyház a hatalmának a csúcsán van. Értelemszerűen ez nagyon sok kísértéssel és nagyon sok bűnnel is terheli a korabeli egyházat. De mégis összehasonlítva a későbbi évszázadokhoz képest egyfajta világos istenképe és emberképe van általában véve az európai népeknek, az európai országoknak. Tudják az emberek, hogy honnan kitöreled minden hatalom, és kinek tartoznak felelősséggel. Reformáció kora, 16. század. Ha megnézzük a német-római birodalmat, ahonnan ugye a reformáció, amelyet talán a reformáció bölcsőjének is nevezhetünk, különösen a német területeket, azt láthatjuk, hogy egyre inkább felszabdalt, önálló politikai hatalommal bíró kis országok szövetségéről lehet szó. Egyfajta szellemi megújulás, egyfajta visszatérés tapasztalhattunk ugye a reformáció korában Isten igéjéhez, és mégis azt látjuk, hogy a korábbi 12. századhoz képest, ahol egy egységes Európa alakult ki. Itt egy nagyon töredezett európai politikai térképen történik meg egyfajta lelki-szellemi megújulás. Aztán később, 17. században, a 30 éves háború idején ez a politikai megosztottság, különösen német területeken még inkább felerősödik. Protestáns katolikus vallásháborúk, Európa és benne különösen a német területek lakosságának jelentős elpusztulása megy végbe. A háborúk, a inséges idők, járványok következtében alig néhány évtized alatt. 18. század felvilágosodás kora. Tulajdonképpen nagyon sok értelemben a középkori istenkép, a középkori keresztény világkép megkérdőjelezése, sőt megtagadásának lehettünk tanúi. Ugye azoknak a modern tanoknak is a bölcsőjét vélhetjük felfedezni ebben a korszakban, amelyek a mai korszakban is a mai jelenkori ideológiai, politikai vitákban vissza-vissza köszönnek, és tömegeket fordítanak el Isten igéjétől. 19. század, Európa tovább töredezedik, nacionalizmusok, nemzetállamok kialakulása, említhetjük itt ugye a német egységet, vagy az olasz egységet, tulajdonképpen a 18. századi folyamatok tovább gyűrűzéséről van szó. És itt érdemes megjegyezni, hogy ezek a nacionalizmusok sajnos nem Isten igéjéhez, a keresztény hagyományokhoz való visszatérést jelentették, hanem a nemzeti eszme, sok esetben a nemzeti eszme került arra a helyre, ahol a Szentírásnak, Isten igéjének kellett volna lennie. Mindez aztán elvezet az első világháború tragédiájához. Ugye ahol Európa tulajdonképpen szinte elpusztítja először önmagát. Ha megnézzük az első világháború utáni békerendszert, amely ugye felszabdalja Közép- és Kelet-Európát, ugye benne történelmi Magyarországot is, azt tapasztalhatjuk, hogy mindezek a tragédiák, mindezek a megrázkódtatások előtt térbe tulajdonképpen utat engedtek, utat nyitottak az olyan szélsőséges ideológiák felé is, mint a kommunizmus vagy a nácizmus az 1920-as, 30-as években. Aztán mindez elvezet ugye a második világháborúhoz, második világégéshez. A hidegháború folyamán pedig azt tapasztalhatjuk, hogy továbbra is nemzetállamok szabdalják Európa térképét, sőt egy igen szigorú vasfüggöny is elválasztja Európa két felét, keleti és nyugati felét egymástól. Nemzetállamok állnak tulajdonképpen szemben egymással, bár értelemszerűen ez Kelet-Európában korán sem önkéntes alapon történik, hanem a Szovjetunió, illetve az ottani kommunista hatalom az, amelyik rákényszeríti a saját ideológiáját és hatalmi törekvéseit a kelet-közép-európai nemzetekre. Mindeközben ezek a nemzetállami keretek Nyugat-Európában azok, amelyek tulajdonképpen otthont adnak azoknak az ideológiai változásoknak, a liberalizmus egyfajta megújult előretörésének, különösen az 1960-as években, amelyet nagyon sok vonatkozásban, a mai politikai vitákban is tapasztalhattunk, és amely nagyon sok vonatkozásban keresztény hívő szemmel láthatóan Isten igéjétől el kíván távolítani minket azokhoz a keresztény hagyományokhoz, értékekhez, nem összeegyeztethető alternatívákat nyújt, és mindezek tulajdonképpen Nyugat-Európa mellett már Kelet- és Közép-Európa népeit is igen jelentős mértékben megérintették. És végül napjaink Európája egyfajta posztmodern Európa, több értelemben is, politikai értelemben, a korábban már említett úgynevezett integráció révén, vagyis az európai államok egy jelentős része úgy döntött az elmúlt évtizedekben, hogy sok politikai, gazdasági kérdés eldöntését megosztják egymás között. Közös döntéseket hoznak, és a kormányzatok, az egyes államok politikai vezetése lemond bizonyos jogkörökről annak érdekében, hogy közösen, egységesen hozzanak döntést Európa, illetve az Európai Unió nevében. Ugyanakkor azt is tapasztalhatjuk, hogy Nyugat-Európa és Kelet-Európa sok tekintetben különbözött és különbözik az elmúlt évtizedek történetét, hiszen míg Nyugat-Európában igen erőteljesen előre haladt ez a fajta posztmodern gondolkodás, amelyben a nemzeti identitás és a nemzeti jelleg háttérbe szorult, különösen 80-as, 90-es évek folyamán, addig Kelet-Európában 1989-90 után a Szovjetunió felbomlásával egyfajta nemzeti integrációt tapasztalhattunk, egyfajta újjáéledését tapasztalhattuk a nemzeti gondolatnak. És példaként erre mondhatjuk, hogy hány új kis kelet-közép-európai nemzetállam alakult néhány év alatt. Balti országok, a Szovjetunió felbomlása után, akár a Kaukázus térségében, vagy említhetjük közelebb Ukrajnát, Fehér Oroszországot, vagy pedig déli szomszédainkat, ugye Jugoszlávia tragikus felbomlását is, amelyek mind a nemzeti, sokszor nacionalista gondolatok mentén következtek be. Visszatekintve tehát egy ilyen gyors összefoglalóját tekintve a történelemnek, mik talán a legfontosabb tanulságai a nemzetközi rend változásainak, annak tükrében, hogy vajon megvalósultak-e, vagy milyen keretekben valósultak meg a Szentírás gondolatai a nemzetközi életben. Azt tapasztalhattuk, hogy a Bibliában lefektetett értékek, normák, Isten igéje, ezek érvényesülése a politikában, így a nemzetközi politikában is, és a kormányzásban alapvetően nem attól függ, hogy milyen az állam mérete, vagy milyen a felépítése, hogy birodalmi-e, vagy nemzetállami-e, hanem alapvetően attól függ, hogy az adott ország politikai vezetői milyen válaszokat adnak az adott politikai kérdésekre, és értelemszerűen maga az állam népe is milyen döntéseket tart helyesnek, milyen utat követi-e Isten igéjét, ahogy azt nem figyelembe véve a maga útját járják. Mindezek ugyanakkor fontos hangsúlyozni, különösen napjaink történéseire nézve, nem jelenti azt, hogy a vallási, keresztény szempontból értelemszerűen a hitbeli, a hit kérdései, a kultágabb értelemben a kulturális tényezők ne lennének meghatározóak egy adott állam, egy adott társadalom működőképességét érintően. Hiszen egy társadalom, egy állam stabilitását mindenképpen alapvetően befolyásolja az, hogy vannak-e olyan közös normák, értékek, amikre építve az emberek egymás között békében tudnak élni. A kulturális hasonlóság, a közös történelmi múlt, az együttélési tapasztalat feltétele egy állam vagy egy társadalom hosszú távú működésének. Ilyen értelemben akár birodalmak is tudnak hosszabb, rövidebb ideig békésen együttműködni, és ott prosperálni, fejlődni. A mai Európa esetében pedig ez azt jelentheti, hogy a keresztény normák és értékek érvényesülnek-e. Az államok egymás közötti kapcsolataiban, illetve a társadalom tagjainak egymás közötti kapcsolódásaiban. Értelemszerűen sajnos a mai Európa közel sem nevezhető a keresztény értékek hiteles megjelenítőjének. Ám abban mindenképpen érdemes abból kiindulni, hogy mindazok a a szabályok, mindazok a normák, mindazok a szokások, amelyek kell Európa, akár legújabb generáció is felnőttek, tudva, tudatlanul nagyon sok kapcsolódási ponttal a keresztény kultúrából, a keresztény normákból gyökereznek. És itt végigmehetünk akár az európai jogrendszeren, az európai gazdaság működésén, a tulajdonjogon, vagy akár az államok, országok egymás közötti kapcsolataiban, hogy milyen formában rendezik a vitás kérdéseiket, hogy háború, hogy milyen formában, mely esetekben tekintik jogosnak vagy igazságosnak egy háború indítását. És mind-mind, ezek mind-mind nagyon sok-sok kapcsolódási ponttal visszavezethetőek a Szentírásra. Arra tekintve is, hogy a korábbi évszázadok hívő keresztény gondolkodói, tudósai honnan merítkeztek, honnan merítették a gondolataikat, arra nézve, hogy egyes tudomány terület, vagy egy-egy politikai, szakpolitikai területen milyen elveket, milyen értékeket vallanak követendőnek. Mindezekből kiindulva tehát érdemes megvizsgálnunk azt is, hogy merre halad a nemzetközi rend, merre halad a világ. Vajon egységesül, egyfajta világkormány felé haladunk-e, vagy sokkal inkább a nagyhatalmak és a nemzetállamok közötti egyre élesedő versengésnek lehetünk tanulni. Visszatekintve, csak nagyon röviden megállapíthatjuk, hogy a II. Világháború előtt egy úgynevezett többpólusú világrend működött, vagyis sok nagyhatalom egymással való versengése volt az, amely alapvetően meghatározta nemzetközi kapcsolatokat, és ezek vezettek aztán a két világháborúhoz is. A hidegháborúban alapvetően egy kétpólusú nemzetközi világrendnek lehettünk tanúi, vagyis két fő úgynevezett szuperhatalom volt, és az egymáshoz való viszonyuk döntő mértékben meghatározta azt, hogy a világ többi országa is milyen szabályok mentén, milyen politikai elvek és célkitűzések mentén tudták alakítani nemzetközi kapcsolataikat, sőt, sok esetben ugye belső társadalmi politikai működésüket is, tekintve ugye különösen a kelet-közép-európai országokra, amelyek kényszerrel kénytelenek voltak igazodni a szocializmus hamis ideológiájához. A posztidegháborús korszakban az 1990-es évektől 2000-es években pedig egyfajta egypólusú világrendnek lehettünk tanúi, amely talán, ha a szakértők nagy része nem téved, akkor bizony elmúlóban van. Ez pedig az úgynevezett amerikai hegemónia évtizedeit jelentette. Vagyis volt egy olyan ország a világban, amelyik a többi államhoz képest olyan hatalmi fölénnyel rendelkezett, hogy nagyon sok vonatkozásban rá tudta akár kényszerrel, akár vonzó eszközökkel adni, vonzó eszközökkel tudta rávenni más államokat arra, hogy igazodjanak az amerikai érdekekhez, és sok esetben az amerikai értékekhez. Tehát egyfajta egypólusú világrendről beszélhettünk. És mit akar vajon a jelen? A globalizáció, a technikai fejlődés, az emberiség közös kihívásai iránti aggodalom, vajon elvezetheti-e az országokat arra, hogy egyfajta világkormány jöjjön létre? Hogy a geopolitika, mint hatalmi küzdelem jelentősége tulajdonképpen megszűnjön, és a múlté legyen. Nos, erre a kérdésre, ha választ szeretnénk kapni, akkor érdemes rátekinteni néhány alapvető folyamatra a világban, amely az elmúlt évtizedekben zajlott. A térkép, amely látható, az 1945-ös politikai világtérképet mutatja, tulajdonképpen azt szemlélteti, hogy Afrika jelentős része gyarmatbirodalmak keretein belül egy-egy különösen európai ország hatalma alá tartoztak. Tehát a világ igen jelentős része más országhoz, más birodalomhoz tartozott, és a mai nemzetközi politikai térképhez képest jóval kevesebb államról beszélhettünk. Aztán a 60-as, 70-es évektől az úgynevezett dekolonizáció időszakában, amikor a gyarmatok felszabadulnak, egyre több független állam jön létre. Spignál megnézzük a mai világpolitikai térképet, sokkal inkább egyfajta szabdalt, sokkal színesebb politikai térképet kapunk. Minden régióban, különösen Ázsiában, Afrikában, de akár Európában is. Az államok száma igen jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben. 1945-ben 51 állam alapította meg az Egyesült Nemzetek Szervezetét, még volt még néhány független állam ezen kívül, amelyek nem csatlakoztak, de jól szemlélteti az államok számának növekedését, hogy 2011-ben már 192 tagállama volt az Egyesült Nemzetek Szervezetének, emellett még szintén van egy-két tucatnyi mini állam, amelyik szintén nem tagja a szervezetnek, de mindez jól szemlélteti azt a fajta politikai töredezettséget, fragmentálódást, amely éppenséggel az egységesülés ellen hat. A világ politikai egységesülését akadályozó tényezőként lép fel. A globalizáció ellenére, vagy éppen miatta, a világ tehát egyre inkább kisebb egységekre töredezik. Mindez értelemszerűen nem jelenti azt, hogy a különös tekintettel a legkisebb államok teljesen önállóan döntenének a sorsukról. Hiszen a nagyhatalmak, a nagyobb, erősebb országok akár kifinomultabb eszközökkel sok esetben rá tudják kényszeríteni az akaratukat környező államokra. De mégis az alapvető belső szabályokat, normákat, társadalmi szabályrendszereket az államok saját maguk határozzák meg. Mindeközben azt tapasztaljuk, hogy az úgynevezett regionális integrációk, tehát ahol egyes országok megosztják bizonyos kérdésekben a hatalmi döntési körüket, vagy a hatásköreiket, az nagyon szűk régióra, területre koncentrálódik a világon belül, vagyis alapvetően csak az euróatlanti térségre, azon belül is Európára. Az Európai Unió egyfajta kivétel arra nézve, hogy országok milyen sok jogköt osztottak meg egymással, és mondtak le a saját nemzeti szuverenitásukról, szabad döntési jogkörükről. Érdemes továbbá megvizsgálni a nemzetközi hatalmi erőviszonyok változását. Hiszen azt tapasztaljuk az emberi történelemben, sőt, sajnos az emberek egymás közötti kapcsolataiban is gyakran, hogyha valamely ország, ha valamely közösség megerősödik, felemelkedik, akkor kéri a jussát, akkor nem elégszik meg azzal, azokkal a jogokkal, azokkal az előnyökkel, amelyekkel korábban rendelkezett. Mindez igaz a nemzetközi kapcsolatokra is. Ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, egyfajta jelentős hatalmi erőviszony átalakulás megy végbe a világban, amely különösen Ázsiának, Ázsia felemelkedő hatalmainak kedvez. Az egyik ábra szemlélteti, hogy Ázsia milyen növekvő részesedéssel bír a globális gazdasági termelésből az elmúlt évtizedekre visszatekintve. Egyfajta állandó, konstans emelkedést tapasztalhattunk, és ez várhatóan folytatódni fog a következő évtizedekben. De láthatjuk azt is, hogy a fejlődő világ legerősebb hatalmai, mint például Kína, India, részben Oroszország, kisebb részben Brazília, milyen jelentős részben növelte gazdasági erejét az elmúlt évtizedekben. látható Kína esetében, míg az a sötét belső kör azt szemlélteti, hogy néhány évtizeddel ezelőtt mekkora súlyt képviselt Kína gazdasága, gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt ezt megtöbbszörözte Kína egy igen rövid idő leforgása alatt. Mindeközben pedig Európa, sőt az Egyesült Államok alig növekedett. Katonai erőviszonyok átalakulása. Itt a tekintetben érdemes csak kiemelni a két legerősebb katonai hatalmat, az Egyesült Államok és Kína katonai kiadásainak változását. Láthatjuk, hogy milyen dinamikus növekedést tapasztalhatunk Kína esetében az elmúlt évekre visszanézve, meg sokszorozódott az az összeg, amelyet Kína a katonai erejének megerősítésére fordít, és az Egyesült Államok is kénytelen emelni folyamatosan a katonai kiadásait akkor, hogyha megkívánja tartani a katonai erőfölényét Kínával, Oroszországgal és más felemelkedő hatalmakkal szemben. Tehát egyfajta erőteljes fegyverkezés, egyfajta erőteljes bizalmatlanság és egyfajta feszültségnövekedés tapasztalható a legjelentősebb katonai hatalmak között. Mindez az úgynevezett erőforrásokért való küzdelemben is tetten érhető. Említhető az olaj, a földgáz, ritka nyersanyagok, vagy a 21. század talán legfontosabb nyersanyaga, a víz. A térkép jól szemlélteti, hogy a világban igen jelentős régiók és a nemzetközi hatalmi stabilitás szempontjából is fontos régiók, mint a Közel-Kelet, milyen súlyos vízhiánnyal fog küzdeni, illetve már küzd is, és fog küzdeni a következő évtizedekben, és ha megnézzük a mostani közel-keleti háborúkat, akár Szíria, akár Irak esetében, nagyon sok minden visszavezethető, azok a feszültségek, azok a belső politikai társadalmi konfliktusok az erőforrásokért való küzdelemre, különösen a vízhiányra nézve. Ha például megnézzük, hogy a 2000-es években Szíriában hány esztendő volt aszályos, milyen jelentős problémák voltak a mezőgazdasági termelésben, és ennek következtében milyen tömegek veszítették el a megélhetésüket, akkor egy jobb képet kapunk arról, hogy mik is vezethettek ahhoz a kataklizmához, amely Szíriát az elmúlt években élte. Mindemellett érdemes megemlíteni az úgynevezett nemzetközi intézmények, a nemzetközi szervezetek válságát. Az 1945 utáni világban az Egyesült Államok olyan jelentős hatalmi fölénnyel bírt, hogy képes volt olyan nemzetközi szervezetek működtetésére, illetve más államokat rá tudott venni arra, hogy ezekben aktívan és konstruktívan működjenek közre, amelyek egyfajta rendet, egyfajta stabilitást biztosítottak a világ jelentős része számára. Ilyen intézmények például az már említett Egyesült Nemzetek Szervezete, vagy a nemzetközi gazdasági, pénzügyi területekről az úgynevezett Nemzetközi Valuta Alap, vagy a Világbank. Mindezek az intézmények azonban válságban vannak az elmúlt évtizedekre visszanézve. És ennek alapvető oka az, hogy egyfajta hatalmi átalakulás megy végbe a világban, és a feltörekvő hatalmak már nem elégszenek meg azokkal a jogokkal, azokkal a lehetőségekkel, amelyet a még meglévő nemzetközi intézmények biztosítanak számára. Vehetjük példaként az ENSZ biztonsági tanácsát, ahol például Franciaország és Nagy-Britannia továbbra is állandó tagként működik, önmaga is meg tud vétózni nagyon fontos nemzetközi biztonsági kérdéseket, míg például az egymilliárdos India nincsen ebben a körben benne, sőt már talán gazdaságilag is hamar átveszi Franciaország és Nagy-Britannia helyezését a nemzetközi rangsorokban, katonai értelemben pedig talán már át is vette. Mindezek pedig oda vezetnek, hogy új, a már még meglévő nemzetközi intézményekhez képest új intézmények és nemzetközi szervezetek jönnek létre azoknak a felemelkedő hatalmaknak a vezetésével, amelyek nem elégszenek meg a korábbi intézményekben való jogosultságaikkal. Itt említhető Kína különösképpen, példaként néhány nemzetközi pénzintézet, amelyet Kína vezet, de említhetjük regionális kereskedelmi övezeteket, amelyek általában egy-egy vezető hatalom köré szerveződnek, így az Egyesült Államok Észak-Amerikában, bizonyos tekintetben az Európai Unióban Németország, vagy Kelet-Ázsia esetében pedig egyre inkább Kína az, amelyik egyre szorosabban építi gazdasági kapcsolatait a környezetében. És mindezeknek a gazdasági konfliktusoknak a lenyomata a most az elmúlt hónapokban felerősödött úgynevezett kereskedelmi háborúk is a világ vezető gazdasági hatalmai között. Az európai integráció válságáról is beszélhetünk. Tehát, ahogy említettük, ezek a törekvések alapvetően, ami az integrációt illeti, Európára koncentrálódtak az elmúlt évtizedekben, de mit tapasztalunk? Euróválság, Brexit, az Európai Unió elleni ellenes pártok előretörése az elmúlt években, Franciaországtól kezdve Olaszországon át, egészen a közép-európai országokig, és a megosztottság erősödése a tagállamok között az Európai Unió jövőjét illetően. Mindezek következtében alapvetően tehát mit is mondhatunk, az államok közötti verseny, versengés konfliktusoknak a kiéleződése tapasztalható. A nagyhatalmi érdekérvényesítés a kisállamok kárára, Kínától az Egyesült Államokig. A globális integrációs törekvések előtt növekvő akadályok vannak. És a világkormány az meg végképp egy utopisztikus elképzelésnek tűnik. Mindezek tekintetében az olyan kis országokra, mint akár Magyarország esetében, alapvetően nem a regionális vagy globális integrációs szervezetek azok, amelyek igyekeznek rákényszeríteni az akaratukat, legyen az akár egyfajta ideológiailag motivált célkitűzés, hanem alapvetően nagy országok, nagyhatalmi törekvések állnak mindezek mögött. Az Európai Unió esetében különösen a centrumállamok, Németország, Franciaország az, amelyik olyan döntő mértékben a kormányzatok olyan ideológiát, olyan világképet hordoznak magukban, amelyek ellentétesek sokszor a magyar politikai vezetés által képviselt állásponttól. Brüsszel, vagyis az integrált Európai Uniós intézmények önmagában nem lennének elég erősek ahhoz, hogy rákényszerítse az akaratát akár a kis-közép-kelet-európai országokra, hanem általában megfigyelhető az, hogy a nagy országok azok sokszor különböző informális csatornákon, nyomásgyakorlási eszközökön keresztül próbálják érvényesíteni sokszor sikerrel az érdekeiket a kis államokkal szemben. Mit is mond mindez számunkra, hívő testvérek számára? Érdemes abból kiindulni, hogy mind a nemzetállami törekvések, a nemzetállamok közötti verseny, versengés, konfliktusok, mind pedig az uniformizálódó, az uniformizálást célkitűző globális törekvéseknek is vannak veszélyei a Biblia tükrében. Hiszen nemzetállamok közötti versengés, ha csak visszanézünk ugye az elmúlt évszázadra, háborúk, nagyhatalmi kényszer, etnikai békétlenség államközi feszültségekhez vezet. És mindez értelemszerűen nagyon sokszor hatványozottan éri hátrányosan, vagy veszélyezteti a keresztény közösségeket, különösen Európában. Tehát egyfajta jellemzően fizikai, egzisztenciális fenyegetést jelentenek a keresztény ember és a keresztény közösségek számára. Mindemellett azonban tapasztaljuk ugye az uniformizáló globális törekvéseket különböző ideológiák mentén. Ezek egyfajta ideológiai kényszert jelentenek. Az identitás megtagadását vagy elfojtását tűzik ki célul sokszor. Arra törekszenek, hogy különböző jól hosszú évek vagy évtizedek, évszázadok folyamán időt próbált normákat, szabályokat kérdőjelezzünk meg, nem utolsó sorban az identitásunk legfontosabb részét képező hitünket kérdőjelezzük meg, és mindezek sokszor túl azon, hogy az ember identitását, belső lelki stabilitását is gyakran megkérdőjelezi, a társadalmi kohéziót is gyakran aláshatja. Tehát egyfajta jellemzően szellemi, lelki veszélyek, támadásoknak lehetünk tanúi ilyen értelemben, és sokszor bizony az isteni rend, a keresztény, a Biblia tükrében megfogalmazott normák és szabályok elleni támadás sokat tapasztalhatunk ezekben a törekvésekben. Végül érdemes azért néhány szót említeni a magyar nemzeti szempontokról is, hiszen itt vagyunk Európa közepén, ellentétes hatások élnek minket, Magyarország különösen az elmúlt években nagyon sok tekintetben a figyelem középpontjába került. Érdemes ilyen vonatkozásokban is egy-két gondolatot megfogalmazni arra, hogy vajon a nemzeti, a szűken vett nemzeti érdekérvényesítés, az egyes országok éles elkülönülését kezdeményező politikai célkitűzések azok, amelyek a helyes irányt mutathatják, vagy éppen az uniformizáló, a globális vagy a nemzetközi célokat az államok együttműködésében megvalósítani kívánó elképzeléseket érdemesek követni. Azt tapasztalhatjuk, hogy tulajdonképpen a mai Magyarországot, illetve magyar nemzetet mind az uniformizáló ideológiák, mind a hagyományos régi nemzetállami konfliktusok is sújtják. Ez utóbbira például ugye az Ukrajnával kialakult egyre élesedő konfliktus is Kárpátalján, és vagy akár a még mindig megoldatlan magyar nemzeti kisebbségi problémák más környező országokban is. Ugyanakkor érdemes abból is kiindulni, hogy az egyoldalú nemzetállami vagy integrációs nemzetközi együttműködést erősítő megoldási esetőségek egyaránt hordozhatnak előnyöket és hátrányokat a magyar nemzet számára. Hiszen tudnunk kell, hogy kis nemzet vagyunk, vannak olyan kérdések, amelyekben nem csak érdekünk, hanem az értékeink is összeegyeztethetőek más államok, más környező vagy távolabb lévő államok értékeivel is. Mindig az adott kérdéskör, az adott kontextus határozza meg, hogy vajon Magyarország számára, a magyar nemzet, magyar emberek számára mely irányt érdemes követni, mely irányba érdemes elmozdulni. Inkább működjünk együtt szorosabban környező országokkal, vagy adott esetben távolabbi európai országokkal, vagy éppenséggel ragaszkodjunk a saját nemzeti szuverenitásunkhoz, ragaszkodjunk ahhoz, hogy csak kizárólag mi döntünk az adott kérdésekben. Mindez koránt sem egyszerű, mindez koránt sem jelent egy nagyon könnyű igazodási pontot. De fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy nincsenek ezekre a kérdésekre egyszerű és gyors válaszok, hanem alapvetően arra kell törekedni, hogy bölcsességgel és józansággal két lábbal a talajon, de mindig fölfele tekintve keressük ezekre a választ. És a bölcsességet alapvetően Istentől elkérve, az ő iránt való engedelmességgel tudjuk megtalálni. Végezetül tehát mi is a legfontosabb üzenet talán a mai estén mindezeket tekintve? A politikai kérdésekben, beleértve a nemzetközi politikai kérdésekben sokkal kevésbé a forma a lényeges, a leglényegesebb. Sokszor az is fontos, sokszor a forma már önmagában meghatározza azt, hogy milyen tartalom kerülhet abba a kérdésbe bele, de nagyon sokszor alapvetően másodlagos. A lényeg, a tartalom, mégpedig keresztény hívő szemmel értelemszerűen, hogy az adott kérdés, az adott döntés, az adott politikai javaslat megáll-e a Szentírás talaján. Végezetül mindehhez útmutatásként is a példabeszédek 2:6-9-et hagy olvassam föl. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot ad fethetetlenül élőknek, vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Amen. És akkor, hogyha esetleg megfogalmazódott kérdés a közönség soraiból, akkor örömmel igyekeznék válaszolni azokra.
Azt szeretném kérdezni, hogy az autonómia kérdését hogy látod? Lesz-e esély arra, hogy tovább töredezenek olyan akár nagy országok is, mint Spanyolország, ugye láttuk nemrég a katalán válságot, vagy megfordítva úgy kérdezném, van-e remény arra, hogy mondjuk tőlünk délebbre fekvő Romániában autonómia lesz a magyar nemzet számára? Köszönöm.
Autonómia kérdése, tulajdonképpen az autonómia maga az egy nagyon újszerű képződmény, a 20. század második felének szüleménye, a demokratikus jogállami keretek között mozgó államok, mint például Olaszország, vagy később Nagy-Britannia, bizonyos értelemben Spanyolország az, amelyik bizonyos fokú autonómiát biztosított, vagy biztosít továbbra is egyes nemzeti kisebbségek számára. Ugyanakkor az is látható, hogy ez a folyamat sok vonatkozásban megakadt. Az Európai Unió noha sokszor azt hangoztatta, hogy mindezeket a kérdéseket, a nemzeti kisebbségek jogait maga az Unió, az integráció idővel magától megoldja, láthatjuk, hogy ez korán sincs így, hiszen az olyan régóta tagállamok, mint Spanyolország esetében is nem nyújt erre megfelelő választ. És kevés olyan jellegű folyamat megy végbe, azt gondolom az európai intézményeken belül, vagy akár az európai országok politikai életében, amely arra mutatna, hogy az autonómia irányába nyitottabbá válnának az országok. Akár Spanyolország esetében is azt tapasztalhattuk, hogy az európai integrációs intézmények, sőt mögöttük álló jelentős országok, mint Franciaország, Németország, nem merik ezeket a kérdéseket nagyon bolygatni. Az adott országok viszont, mint Spanyolország vagy Románia, ugye, amely minket különösen érint, azok megértelemszerűen fogalkörömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy a meglévő állami jogosítványokat, azokat maguknál tartsák, és autonómiát, különösen területi autonómiát igyekeznek, ezek megvalósítását igyekeznek elkerülni, hiszen azt látják, azt tapasztalják, hogy az nagyon könnyen a függetlenedés irányába hat. Ugye példaként Skócia említhető, ahol tulajdonképpen csak a skót nemzeten múlt az, hogy néhány évvel ezelőtt nem léptek a függetlenedés útjára. És mindez is azzal kezdődött, hogy néhány évtizeddel ezelőtt megalakulhatott egy skót parlament, amely jelentős jogosítványokat szerzett magának a központi londoni hatalommal szemben.
Ha nincs kérdés, akkor megköszönjük az előadást, és azt gondolom, hogy ha valaki személyesen szeretne kérdezni Gergőtől, akkor erre is van lehetőség. Most pedig szokás szerint elmondjuk együtt a mi atyánkot, és egy áldást fogok kérni az Úrasztalától. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldását az ige szavával hirdetem. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Amen.